Nem tagadhatom, hogy az ember alig tudja magára kényszeríteni azt a gondolatot, hogy valakit, akit jól ismert, meggyilkoltak. Egyetértek, mondta Susan. Fantasztikus elképzelés. Méghozzá nem hiszem, hogy valami csavargó a tettes, aki betört a házba és rátámadt, miután megtalálta. El tudok képzelni olyan okokat, amelyek miatt valaki végezni akart korával. Valóban milyen okokat? Kérdezte Susan gyorsan. Igaz, ami igaz, kora nem volt diszkrét nő. Sose tudott vigyázni a nyelvére. És élvezte, ha valakit, hogy is mondjam, a hatalmában érzett, mint egy gyerek, aki megkaparintja valakinek a titkát. Ha kora megtudott egy titkot, akkor beszélnie kellett róla. Akkor is megtette, ha diszkréciót ígértettek vele. Nem tudta fékezni magát. Susan hallgatott Gilchrist kisasszony, aki gondterhelt arcot vágott szintén. Guthrie úr folytatta. Igen, kevés gyarzén a teában. Ezen nem is csodálkoztam volna. Vagy egy doboz csokoládé, amely postán érkezik. De rablás és balta? Hát, ez valahogy túlmegy a határon. Lehet, hogy tévedek, de azt hiszem, a betörő nem számíthatott gazdag zsákmányra. Nem sok készpénz lehetett a házban, ugye? Alig valami, mondta Gilchrist kisasszony. Guthrie úr sóhajtott és felállt. Hát, bizony a háború tönkretette az erkölcsöket, az idők megváltoztak. Még egyszer megköszönte a teát, és udvarias búcsút vett a két nőtől. Gilchrist kisasszony kikísérte és felsegítette a kabátját, Susan a fogadószoba ablakából figyelte, amint vidáman siet a kertajtó felé. Miss Gilchrist kis csomaggal a kezében tért vissza a szobába. Úgy látszik, mi alatt mi a vizsgálaton voltunk, itt járt a postás. Az ajtó levélnyílásán keresztül csúsztathatta be ezt a csomagot, és a sarokba esett. Mi lehet ez? Olyan formája van, mint a lakodalmi tortáknak. Gilchrist kisasszony boldogan bontotta a papírburkolatot. Lapos fehér dobozka került napvilágra, ezüst szalaggal átkötve. Az! Miss Gilchrist leoldotta a szalagot, a dobozban pompás torta szelet díszelgett, mandulakrémmel és cukorhab cirádákkal. Milyen szép! De ki lehetett, aki megnézte a névjegykártyát, amely a sütemény mellett feküdt, és hangosan olvasta a szövegét. John és Mary. Kik ők? Sajnos a családnevüket nem írták rá. Susan kiragadta magát gondolataiból, bizonytalanul megjegyezte. Néha nehéz kitalálni, ha csak a keresztnév szerepel. Napokban kaptam egy képeslapot egy John-tól. Kiderült, hogy 8 Jean-t ismerek. Kézírásukat viszont még sose láttam, hiszen ma úgy szólván mindenkinek van telefonja. Gilchrist kisasszony boldogan keresgélt Johnjai és Mary között. Lehetne Dorothy lánya, őt Marynek hívják, de nem hallottam, hogy eljegyezte volna magát. Vagy a kis John Benfield. Már abban a korban lehet, vagy az Ensfield kislány? Nem, az ő neve Margaret. Feladót sem írtak. Hát mindegy, a fő, hogy megjött. Felvette a tálcát, és elindult a konyha irányában. Susan felállt, és így szólt. Azt hiszem, itt az ideje, hogy kihozzam a kocsimat. Susan kivezette a kocsiját a kőbányából, ahol addig állt, és visszahajtott vele a községbe. Benzinkutat talált, de garázs nem, úgyhogy begurult a fogadó udvarára. Hely volt elegendő annál is inkább, mert egy nagy Daimler éppen indult kifelé. Az autót hivatásos sofőr vezette, míg a kocsi belsejében nagy bajszú idegen úr ült, nyakig prémekbe burkolózva. A szállodai inas, akihez Susan szavait intézte, a kocsi ügyében olyan tátott szájú révületben merett az elegáns hölgy vendégre, hogy nyilvánvaló volt, felét sem érti, amit mondanak neki. Végre óriási izgalommal kibökte. Ugye maga a húga?
Micsoda?
A hulla húga, ismételte a fiú.
Te fecseg!
Igen, én vagyok. Na hát, nem tudtam, hol láttam már. Fajankó gondolta magába Susan, miközben Cora háza felé lépegetett. Végre épségben megjött, üdvözölte Gilchrist kisasszony olyan megkönnyebbült hangon, hogy Susan még idegesebb lett. Majd aggodalmasan hozzátette. Ugye megeszi a spagettit? Úgy gondoltam, hogy estére mindent megeszek, keveset kérek. Szerencsétlenség nélkül kijelentem, hogy nagyon finom spagettit tudok készíteni. A dicsekvés jogos volt, Gilchrist kisasszony okoskodott magába. Susan valóban elsőrangúan főz. Susan felajánlotta, hogy segít elmosogatni, de Gilchrist kisasszony, akinek láthatóan jól esett a vendég készsége, kijelentette, hogy csekélység az egész. Majd behozta a kávét. Ezen már inkább akadt bírálnivaló, nagyon gyenge volt. Miss Gilchrist felajánlott egy darab lakodalmi tortát, de Susan nem fogadta el. Pedig finom, erősködő Gilchrist kisasszony, miközben megkóstolta az édességet. Végre megállapodott magában, hogy kiküldte. A drága Ella kislánya, akiről tudtam, hogy elégyezte magát, de nem emlékeztem a nevére. Susan hagyta, hogy Gilchrist kisasszony kicsicseregje magát, mielőtt a saját témájára tért volna. A tűzhely előtt ültek vacsora után, és a megelégedettség pillanata alkalmasnak tetszett Susan szemében, megszólalt. Richard nagybátyám itt járt a halál előtt, ugye?
Igen, itt járt.
Pontosan mikor?
Mikor is?
Egy-két, helyesebben 3 héttel azelőtt, hogy a halál híre érkezett.
Betegnek látszott?
Nem, nem mondhatnám, hogy annak látszott. Élénken szívélyesen lépett fel. Nazdenetné nagyon meglepődött a látán. Na hát, Richard ennyi év után mondta, Richardul pedig eljöttem, hogy saját szememmel lássam, mi van veled. Majd Lanszkenetné, én jól vagyok. Azt hiszem, egy icipicit meg volt bántva, hogy Richardul olyan hirtelenül ott termett a hosszú szakítás után, de a Benneti úr gyorsan elintézte a problémát, és kereken kijelentette. Ássuk el a csatabárdot, Cora. Már csak 3-an vagyunk, te, én és Timothy. Timothyval pedig másról sem lehet beszélni, mint az egészségi állapotáról. Majd így folytatta. Pierre, boldoggá tett téged, tehát leszögezem, hogy tévedtem. Elfogadod ezt? Nagyon megnyerően beszélt igazán. Szép ember volt Richard úr, ha nem is fiatal, persze. Meddig tartózkodott itt?
Csak éppen megreggelizett, egy kis húst rántottam, szerencsére reggel itt járt a hentes.
Gilchrist kisasszony agyába elsősorban konyhai emlékképek raktározottak fel. Szóval szép csendesen elbeszélgettek egymással.
Igen.
Susan rövid szünetet tartott, majd megkérdezte. Meglepte Cora nénit, hogy Richard bácsi meghalt?
Igen. Azt hiszem, nagyon hirtelenül halt meg.
Igen, hirtelenül. Úgy értettem, hogy meglepetésszerűen jött a halálhír. Richard bácsi nem beszélt arról, hogy nagyon betegnek érzi magát.
Most értem, mire gondol Mrs. Banks. Gilchrist kisasszony rövid szünetet tartott. Lehet, hogy igaza van, Lanszkenetné valóban mondott olyasmit, hogy Richard úr nagyon megöregedett.
Azt hiszem, ezt a szót használta, hogy szenilis. És maga Gilchrist kisasszony, maga is úgy vette észre, hogy szenél is.
Nem, a külsejéről ítélve semmiképpen. Beszélni meg nem sokat beszéltem vele, inkább magukra hagytam őket.
Susan tanakodva vizsgálgatta Gilchrist kisasszonyt. Vajon szokott-e leskelődni, hallgatózni? Becsületes nőnek látszik, biztosan nem kerekíti felfelé a bevásárlási számlát, nem bont fel idegen levelet, de a kíváncsiság megfér a becsületességgel. El lehet képzelni, hogy éppen a virágágyakkal foglalatoskodott a kertben egy nyitott ablak alatt, vagy a halban porolt, amikor ezzel még nem szegte volna meg a játékszabályokat, elvégre arról nem tehet, hogy közben megüti a fülét egy és más. És nem hallotta, hogy mit beszélnek egymással, ugye, Gilchrist kisasszony? Ez túlságosan otromba kérdés volt. Gilchrist kisasszony haragosan elvörösödött. Nem szoktam ajtó mögött hallgatózni, Mrs. Banks. Ez azt jelenti, hogy szokott, gondolta magában Susan. Különben egyszerűen azt mondta volna, hogy nem. Hangosan pedig ezt mondta. Bocsásson meg, Gilchrist kisasszony, nem úgy értettem, ezekben a vékony falu házacskákban néha előfordul, hogy az ember akarva akaratlanul mindent hall, ami történik. Most pedig, hogy mindketten meghaltak, nagyon fontos lenne a család számára, hogy tudja, mi hangzott el a találkozáson. A házacska ugyan éppenséggel nem volt vékony falu, olyan korban épült, amikor nem takarékoskodtak az anyaggal, de Miss Gilchrist nem utasította el a csalétkecsőt, belement a játékba. Természetesen igaza van, Mrs. Banks abban, amit mond, szűk helyecske ez, és azt is megértem, hogy szeretné tudni, mi zajlott le a kettő között, de sajnos nem lehetek a segítségére. Mr. Abernethy egészsége tagadhatatlan, hogy is mondjam, voltak bizonyos rémképei, biztosan betegebb volt, mint ahogyan a külsője elárulta, és miként az sokszor történik ilyen esetben, külső tényezőkre vezette vissza a betegségét. Azt hiszem, ez gyakori tünet. Egyik nagynéném például, Gilchrist kisasszony elmondta a tudnivalókat nagynénjéről. De Susan, Entwistle úrhoz hasonlóan hamarosan véget vetett a nagynéniről szóló történetnek. Igen, mondta, éppen erről van szó. Nagybátyám cselédsége szeretettel csüggött a gazdáján, és érthető módon most se tudják, mit szóljanak Richard képzeletének beteges csapongásához, Susan elhallgatott. Értem, a cselédség nagyon érzékeny ilyesmire. Mindjárt gyanúsításnak veszi. Emlékszem, hogy a nagynéném, de Susan ismét közbevágott. Úgy képzelem, hogy valóban a cselédekre gyanakodott, azt képzelte, hogy megmérgezik. Nem tudom, én igazán... Susannak feltűnt, hogy Gilchrist kisasszony mennyire zavarba jön. Szóval nem a cselédek, hát ki? Nem tudom, Mrs. Banks, ha igazán nem tudom. De kerülte Susan pillantását. Susan úgy érezte, hogy Gilchrist kisasszony többet tud, mint amennyit el akar árulni. Talán nagyon sokat tud. De Susan azt gondolta, hogy egyelőre elég messzire ment, és nem szabad erőltetnie a dolgot. Ezért így szólt. Milyen tervei vannak a jövőre, Gilchrist kisasszony? Igaz, úgy is meg akartam kérni, asszonyom, hogy ezzel kapcsolatban szenteljen nekem néhány percet. Megmondtam az ügyvéd úrnak, hogy szívesen is maradok mindaddig, amíg el nem adnak mindent. Hallottam, és nagyon hálás vagyok az ajánlatáért.
És most azt szeretném megkérdezni, hogy előreláthatóan, meddig fog az tartani, mert természetesen új állás után is kellene néznem. Susan gondolkozott. Nem sok elintézni való lesz itt. A leltárral azt hiszem egy-két nap alatt készen leszünk, és akkor már értesíteni is lehet az árverezőket. Tehát elhatározta, hogy mindent elad? Igen, de a házat bérbe adnám. Azt hiszem, ennek nincs akadálya. Ó, dehogy van, sorba fognak állni érte, hiszen alig lehet bérlethez jutni, mindenki csak eladni akar. Hát akkor egyszerű a dolog, majd Susan némi habozás után így folytatta. Azt szeretném még mondani, ugye szabad felajánlanom 3 havi bért önnek, kedves Gilchrist kisasszony. Nagyon köszönöm, Mrs. Banks igazán nagy lelkű. Nagyra értékelem a jó szívét, és megtenné azt, hogy szabad megkérnem arra, hogyha szükséges, adjon referenciát rólam, csak annyit, hogy tudja, hogy egyik hozzátartozójánál dolgoztam, és hogy a munkámmal ugye meg volt elégedve. Ó, hát ez természetes. Nem tudom, szabad-e még valamit kérnem, Mrs. Banks. Gilchrist kisasszony megkísérelt erőt venni kezének és hangjának remegésén. Ha lehetséges lenne, hogy ne említse a körülményeket, még a neveket se említse. Susan csodálkozva bámult rá. Nem értem. Mert nem gondolkodott a dolgon, Mrs. Banks. Gyilkosságról van szó, olyan gyilkosságról, amely szerepelt az újságokban is, és amelyekről mindenki olvasott. Nem érti, az emberek kezdik a fejüket törni. 2 nő él együtt egy házban, az egyiket megölik, hát a másik a tettes. Még most sem érti. Kijelentem, hogyha én keresnék alkalmazottat, 2-szer is meggondolnám, mielőtt magamat felvenném, mert hát ugye nem lehessen tudni. Nem most jutott az eszembe, Mrs. Banks. Már napok óta alig alszom éjszaka, mert rémképeim vannak, hogy talán sohasem kapok állást többé, legalábbis nem ilyen bizalmi állásfélét, és mi más tudnék elkezdeni az életben. Ez a kérdés, amely önkéntelen pátosszal szakadt ki Gilchrist kisasszonyból, megrázta Susant. Hirtelen rádöbbent ennek az átlagnőnek a kétségbejtő helyzetére, akit a sors teljesen kiszolgáltatott a munkaadók aggodalmainak, kényének, kedvének. Gilchrist kisasszony szavaiban sok igazság van. Senki sem fogad önszántából a lakásába egy olyan asszonyt, aki, ha még olyártatlanul is, gyilkossági ügy szereplője. De ha elfogják a tettest, mondta Susan, ó, akkor persze minden rendben van, de elfogják-e? Úgy veszem észre, hogy a rendőrségnek halvány fogalma sincs a tettesről. Ha pedig nem fogják el, akkor ugye itt állok, ha nem is a legsúlyosabb gyanúban, de ugye mindenképpen gyanúban. Susan elgondolkodva bólintott. Igaz, hogy Cora Vanskenet halála semmiféle előnyt nem jelentett Gilchrist kisasszonyra, de az emberek nem tudják ezt. Egyébként pedig annyi pletyka, csúnya pletyka van forgalomban arról, milyen ellentétek keletkezhetnek 2 nő között, akik együtt laknak. Milyen beteges indulatok törhetnek elő és vezethetnek erőszakhoz. Aki nem ismerte Corát és Gilchrist kisasszonyt, könnyen gondolhatná, hogy efféle viszony eredménye a gyilkosság. Susan szokott határozottságával mondta. Ne aggódjék, kedves Gilchrist kisasszony! Szavai vidáman és bátorítóan hangzottak. Biztos vagyok abban, hogy a saját baráti körömben is el tudom önt helyezni. Semmi akadálya sem lesz.
Meg kell mondanom, szólt Gilchrist kisasszony, és rendes hangja modora kezdett már visszatérni, hogy semmiféle durva munkára sem mernék vállalkozni. Egyszerű főzésre és takarításra azonban igen. Megszólalt a telefon, Gilchrist kisasszony idegesen felugrott. Hát ez meg ki? Valószínűleg a férjem, mondta Susan, aki ugyancsak talpon termett. Azt ígérte, hogy ma este felhív. Ezzel már fel is vette a hallgatót. Halló, igen, igen, én vagyok személyesen. Rövid szünet következett, amely után Susan hangja megváltozott, lágyan és melegen csengett. Halló, szívem. Igen, igen, én vagyok. Jól, jól vagyok. Ismeretlen tettes vagy tettesek, a szokásos formula, csak Entwistle úr... Hogyan? Ezt nem könnyű eldönteni, de azt hiszem. Igen, úgy, ahogy terveztük. Pontosan úgy. Túladok az egészen. Mi semmit sem tudunk használni. Még egy-két napig. Szörnyű. Ne, ne idegeskedj. Tudom, hogy mit csinálok. Remélem, hogy nem tetted, Greg. Ugye vigyázol? Nem semmi. Semmi, ha mondom. Na, jó éjszakát, drágám. Letette a kagylót. Gilchrist kisasszony közelsége feszélyezte. Gilchrist kisasszony tapintatosan elvonult a konyhába, de onnan nyilván mindent hall. Szeretett volna egyet mást kérdezni Gregtől, de nem volt kedve hozzá. Néhány pillanatig a telefon mellett maradt, és elgondolkozva a homlokát ráncolta, majd hirtelen ötlete támadt. Persze, marmolta, ezt kell tenni. Újra felvette a hallgatót, és az interurbánt tárcsázta. Mint egy negyed óra múlva megszólalt a telefon csengője. Álmos hang hallatszott a központból. Nem válaszol a szám. Hívja tovább, kérem, mondta Susan erélyesen. Figyelte, amint kimegy a csengetés, majd hirtelen félbeszakadt a távoli búgás és bosszús, kissé méltatlankodó férfi hang váltotta fel. Halló! Halló, ki az? Timothy bácsi? Mi az? Nem hallom. Timothy bácsi? Itt Susan Banks. Susan ki? Banks, azelőtt Susan Abernethy. Susan, a hugod. Ó, Susan, te vagy az. Mi baj van? Miért hívsz fel ilyen későn? Még korán van. Dehogy van, már lefeküdtem. Úgy látszik, korán szoktál lefeküdni. Hogy van, Maud néni? Azért keltettél fel, hogy Maud állapotáról érdeklődjél. Nagy fájdalmai vannak, és mozogni sem tud. Teljesen tehetetlen, nem tud csinálni semmit, szép kis helyzetbe kerültünk, mondhatom. Ez a buta doktor képtelen ápolónőt szerezni a számára, kórházba akarják vitetni Maudot, de ezt már nem engedem, most mégis megpróbál küldeni valakit. Én nem tudok intézkedni, meg sem merem kísérelni, ma az egyik falubolondja van nálunk, de... Folyton mormog, hogy hazamegy a férjéhez, teljesen tanástalan vagyok, hogy mihez fogjunk. Ezért telefonálok. Küldjem le Gilchrist kisasszony. Ki az? Sose hallottam róla. Koranéni házvezetőnője, kedves ügyes nő. Tud főzni? Igen, kitűnően főz. És ápolná is Maud nénit. Mindez nagyon szép, de mikor jönne? Itt állok teljesen egyedül néha. Benéz ugyan egy idióta a faluból, de mindjárt el is megy, és különben is teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor jön, megy, ez nagyon árt nekem. Folyton érzem a szívemet. Majd én intézkedem, hogy minél előbb menjen. Talán holnap után. Köszönöm szépen, Timothy hangján érezhető volt, hogy nagyon meg van elégedve, de nem akarja mutatni. Kedves tőled, Susan... Köszönöm. Susan letette a hallgatót, és a konyhába ment. Lenne kedve elmenni Yorkshire-be, és ellátni a nagynénémet? Elesett és kificamította a bokáját a nagybácsim Timothy, nem használható semmire. Nagyon az idegeire megy az embernek, de Mod néni rokonszenves teremtés. A faluból jönnek a bejárónők. Mod néninek mégiscsak nagy szüksége lenne magára, a bácsinak meg a főztjére. Gilchrist kisasszony olyan izgalomba jött, hogy leejtette a kávéskannát.
Köszönöm, nagyon köszönöm. Hát erre nem is számítottam, Mrs. Banks. Merem állítani, hogy megállom a helyemet a betegány mellett, nagybácsia pedig hát élvezni fogja, amit tálalok neki. Nagyon, nagyon, nagyon kedves magától, Mrs. Banks. Sohasem fogom elfelejteni.
Susan ágyban feküdt és várta, hogy elaludjon. Mozgalmas napja volt, elfáradt. Biztosra vette, hogy hamarosan elalszik, mindig könnyen elaludt, de most egyik óra múlt a másik után, és nem jött álom a szemére, gondolatai vadul kavarogtak. Délután azt mondta, hogy nem bánja, ebben a szobában, ebben az ágyban alszik, amelyben korát. Nem, ezt ki kell dobnia az agyából. Mindig büszke volt arra, hogy nincsenek idegei, nem szabad folyvást arra gondolni, ami alig egy hete itt történt. A jövő fontosabb, kettőjük jövője. A Cardigan Street-i ház pontosan az, amire szükségük van. A földszinti üzlethelyiség és az édes lakás az emeleten. A ácsó szoba, mint egyenesen laboratóriumnak építették volna Greg számára. Kitűnő elrendezés a kereseti adó szempontjából. Greg ismét jól fogja magát érezni, és megnyugszik. Nem lesz többé olyan indulatos felhevült, nem fog többé maga elé meredni, mintha fel se ismerné őt, Susant. Egyszer-kétszer komolyan megrémült Gregtől, és a vén Cole úr még jobban ráijesztett a célozgatásaival, ha még egyszer megtörténik, már pedig megtörténhetik, meg is történt volna, Richard bácsi meg nem hal a legjobb pillanatban, Richard bácsi. De hát miért emésztődni ezen? Nem kötötte semmi az élethez, fáradt vén ember volt, méghozzá beteg, a fia meghalt. Halál megváltás volt a számára, ahogy mondani is szokták. Kínlódás nélkül halt meg álmában, fel sem ébredt, alszik tovább örökre. Bárcsak most ő is el tudna aludni. Órák óta nem jön a szemére, álom, ostoba dolog. Bútor recsen, fa és bútor susog az ablak alatt. És ez a mélabús hang, amely időnként megismétlődik, alig hanem bagoly huhog. Az éjszaka a falun sokkal komorabb, mint az ismerő zajokkal teli közönyös városban, ahol biztonságban érzi magát az ismerős megszokott tömegben. Nincs magányosság, de itt egyszerű lelkek szerint kísértetek járnak abban a házban, ahol gyilkosság történt. Talán erre a háza is azt fogják mondani, hogy kísértetek háza. Kora Lanskenet kísértett. Furcsa, hogy amióta itt van, úgy érzi, mint a Kora néni egészen közel lenne hozzá. Néha, mintha érinthetné. Képzelgős idegesség. Kora Lanskenet halott. Holnap temetik. Most ketten vannak a házban, csak ő, meg Gilchrist kisasszony. De miért érzi, hogy van valaki a szobában, hogy mellette áll? Kora néni is ágyban feküdt, amikor a balta rázuhant. Nyugodtan feküdt és aludt. Nem volt benne bal sejtelem, bizalmatlanság, aggodalom. Nem sejtette, hogy a bárt zuhant. De Susan most mégsem tudott elaludni ettől. Újból recsön a bútor, nem a lopakodó léptek zaja ez? Susan hirtelen felgyújtja a lámpát. Semmi. Idegesség, semmi más, mint idegesség. Szemet behunyni, nem arra gondolni, aludni. Nyögés hangja. Ez nem lehet más, mint ember nyögése. Valaki bajban van, szenved, haldoklik. Nem szabad képzelődni, nem szabad, suttogja magában Susan. A halálnak nincsen folytatása, a halál után vége szakad mindennek. Senki semmi körülmények között sem térhet vissza halottaiból, vagy a múltbeli jelenet ismétlődik meg. Haldokló nő nyögése. Újra hangosabban. Valaki nyög fájdalmában. Ez nem képzelődés, ez valóság. Susan ismét felcsavarja a villanyt, felül az ágyában és hallgatózik. Ezek igazi nyögések, a falon túlról jönnek. Susan kiugrott az ágyából, magára kapta a hálóköntöst, és kilépett a szobából. A folyosón egy pillanatra megállt, mert halkan kopogtatott Gilchrist kisasszony ajtaján, és belépett. A szobában égett a lámpa. Gilchrist kisasszony egyenesen ült az ágyában, arca ijesztő volt, mintha szörnyű fájdalom kínozná. Gilchrist kisasszony, mi van magával? Beteg? Igen. Nem tudom, hogy mi van. Én megpróbál felkenni, de borzasztó görcsökben visszahanyatlott a párnájára. Hívja fel az orvost, kérem, mormogta. Úgy látszik, valami rosszat ettem. Hozok szódát, ha reggelre sincs, jobban hívom az orvost. Miss Gilchrist a fejét rázta. Nem, most mindjárt. Nem bírom tovább. Tudja a számot? Vagy nézzem meg a könyvben? Gilchrist kisasszony megmondta a számot, majd vonaglott hányt, verejték verte ki. Álmos férfi hang a telefonból. Kicsoda, Miss Gilchrist? Mitlémből? Igen, tudom, jövök. A doktor szavának állt, kocsi a 10 perc múlva már a beárat előtt fékezett. Susan lesietett, hogy ajtót nyisson. Miközben felvezette az orvos, gyorsan elmondta, hogy mi történt. Azt hiszem, valamit ehetett, amitől rosszul van, doktor úr. Az orvos fegyelmezett ember volt, némi gyakorlattal rendelkezett abban, hogy éjszaka indokolatlanul szokták kiráncigálni az ágyból. De amint Gilchrist kisasszonyra pillantott, modora megváltozott. Néhány rövid utasítást adott Susannak, majd lesietett, hogy telefonáljon a fogadó szobában, találkozott ismét Susannal. Felhívtam a mentőket, azonnal a kórházba kell szállítani. Komoly baj van? Igen. Adtam egy morfium injekciót fájdalomcsillapítónak, de gyorsan változtatott a témán. Mit evett? Makaróni és krémpuding volt vacsorára. Utána kávé. Maga is ugyanazt ette, nagyságos asszonyom. Igen. És jól érzi magát? Nincs fájdalma vagy más panasza? Nincs. Nem evett valami mást is, Miss Gilchrist? Halkonzervet, kolbászt? Nem. Együtt ebédeltünk a fogadóban a hatósági vizsgálat után. Persze, persze. Maga Cora Lanskanett unokahúga. Igen, csúnya ügy. Remélem, hamarosan elcsípik a gazembert, reméljük. A mentők megérkeztek, Gilchrist kisasszonyt elvitték, az orvos velük ment, megígérte Susannak, hogy reggel felhívja. Távozása után Susan felment az emeletre és lefeküdt. Alig, hogy letette a fejét a párnára, már aludt is. Sokan jelentek meg a temetésen. A község jó része kivonult. A családot csak Susan és Entwistle úr képviselte személyesen, de a rokonság elküldte a koszorúit. Az ügyvéd megkérdezte, hol van Gilchrist kisasszony, és Susan gyorsan elsuttogta a történteket. Entwistle úr felhúzta a szemöldökét. Furcsa történet. Ó, reggelre jobban lett, telefonáltak a kórházból, talán eperohama volt, ami nem ritka. Van, aki jobban bírja, van, aki kevésbé. Entwistle úr hallgatott. Temetés után hazautazott Londonba. Susan visszament a házba, az éléskamrában talált tojást, rántottát készített magának, majd felment Cora szobájába, és listába szedte az elhunyt holmiát. Az orvos érkezése zavarta meg, aki gondterheltnek látszott, de kedvező képet festett Gilchrist kisasszony állapotáról. Néhány nap múlva itthon lesz, mondta.
Szerencsé, hogy azonnal hívta Kajszál híja, hogy... Olyan nagy baj volt, kérdezte Cora megdöbbenve. Kérem, Mrs. Banks, mondja el még egyszer, hogy Gilchrist kisasszony mit vett magához a tegnapi napon, mindent mondjon el. Susan gondolkodott, és igyekezett a legpontosabban válaszolni. Az orvos elégedetlenül csóválta a fejét. Valaminek kellett lenni, amit ő evett, és maga nem. Nem, hiszem, briós, lekvár, tea, vacsora. Nem emlékszem egyébre. Az orvos az állát csimogatta, fel alá járkált a szobában. Biztos, hogy evéstől volt? Biztos, hogy ételmérgezés? Az orvos éles pillantást vetett Susanra, majd elhatározta magát, és kimondta. Arzénmérgezés. Arzén, képette a Susan. Úgy érzi, hogy valaki arzént adott be neki. Úgy valahogy. Vagy talán maga vette be szándékosan. Öngyilkossági kísérlet, tagadja. Elvégre azt neki kell tudnia. Egyébként, ha öngyilkosságot akart elkövetni, nem arzénhez nyúlt volna. Altató van a háznál, elegendő lett volna abból bevenni egy nagy adagot. Elképzelhető, hogy véletlenül került arzén valamibe. Éppen azt szeretném tudni, nem valószínű, de előfordult már ilyesmi, viszont ha mindketten ugyanazt ették, Susan bólintott. Az egész olyan lehetetlennek látszik, mondta, majd hirtelen felkapta a fejét. Jaj, az esküvői torta! Mit jelent ez esküvői torta? Susan elmagyarázta, miről van szó, az orvos feszülten figyelt. Különös. Szóval nem tudták, hogy ki küldte. Maradt valami a tortából? A doboz megvan? Nem tudom, megnézem. Együtt kezdték keresni, végül a konyhaszekrény polcán megtalálták a fehér cukrászdobozt, amelyben maradt néhány morzsa. Az orvos gondosan becsomagolta a leletet. Magammal viszem. Nem tudja véletlenül, hol lehet az a papíros, amelybe a dobozt csomagolták? Ez azonban nem került elő. Susan úgy vélte, hogy eltizelték. Nagyságos asszony nem utazik el még, ugye? Az orvos hangja barátságos volt, de Susant kényelmetlen érzés fogta el. Ne. Még nem fejeztem be a leltárt a nagynéném holmiáról. Néhány napig itt maradok. Helyes. A rendőrség valószínűleg szeretne egy-két kérdést feltenni. Nem tud senkiről, aki... Szóval, aki el akarná tenni láb alól Gilchrist kisasszonyt. Susan nemet intett. Őszintén szólva alig ismerem őt. Mindössze annyit tudok, hogy néhány éven át együtt élt a nagynénikémmel. Értem. Kedves szerény nő, semmi rendkívüli. Nem az a fajta, akit ellenség üldöz. Semmi regényességet sem tapasztaltam körülötte. Esküvői torta postár érkezik. Női féltékenységre lehetne gondolni, de ki féltékeny Gilchrist kisasszonyra. Nem illik bele a képbe. Nem. Most mennem kell. Fura dolgok történnek a csendes kis Litchett Szent Mary-ben. Előbb baltás gyilkosság, most pedig mérgezési kísérlet a